Kedves jelenlévők, tisztelt egybegyűltek, Ablonczi Balázs vagyok, és hát ugye az öregedésnek két nyilvánvaló jele van. Az egyik az az, hogy az ember elkezdi megszeretni az abba együttest, a másik pedig, hogy felkérik levezető elnöknek, tehát ez nyilván a tisztesség mellett is ez a koromnak is szól. Úgyhogy én vezetném a délutáni panelt, és én nagyon hálás vagyok ezért a tisztességére a Budapest Főváros Levéltárának. És akkor át is adom a szót Sipos András főlevéltáros úrnak, aki hétköznapi társadalmi konfliktusok és a tanácsköztársaság fővárosi hatalmi szervei címmel tartja meg az előadását, és szeretném mondani minden előadónak, hogy én kénytel lesz, tehát a 20 percet be fogom tartatni akármilyen áron, mert hogy ugye délelőtt ez egy viszonylag sikeresen ment, és azt gondolom, hogy ezt a szép hagyományt folytatni kéne. Köszönöm szépen, tanár úr!
Köszönöm a szót, hölgyeim és uraim, tisztelt konferencia! A címbe jelzett téma nagyon bő, mindenképpen szűkítést igényel egy 20 perces előadás céljára, és ezt a szűkítést én olyan módon próbálom megtenni, hogy a hatalmi szervek legalsó szintjével foglalkozom csak, a sokat emlegetett, de talán kevésbé ismert házbizalmiakkal. Ezt azt teszi lehetővé, illetve nagyban elősegíti, hogy fennmaradt egy házbizalmi, illetve házbizalmi páros hivatali naplója a tanácsköztársaság időszakából, budapesti viszonylatban tudomásom szerint egyedi forrásként a Gyár utca, a mai Jókai utca 26-ból. A napló április 17-én kezdődik, amikor házbizalmi választás történt a házban. Ez már korábban is, ugye a házbizalmi intézmény korai időszakáról nagyon kevés az információ, kellett, hogy legyen korábban is, kellett, hogy működjön korábban is házbizalmi, de a április 7-i tanácsválasztások után volt egy nagy újraválasztási hullám, és ez annak az eredménye. A két bizalmi, Méhész József az egyetlen munkás a házban, ráadásul szervezett munkás, nyomdász és vörösűr, a másik pedig Ungár Mihály, egy biztosító intézeti hivatalnok. Április 17-én kezdődik, tehát és az utolsó dokumentum, ami szerepel benne, az a végnapokból, július 27-éről a lakók augusztus havi dohányigénylése, tehát kronológiai értelemben átfogja a proletár diktatúra időszakát, és a házbizalmi tevékenységi körét is jól tükrözi. Műfajilag a hivatalos ténykedések bejegyzését tartalmazza, tehát mindjárt a megválasztás utáni napon például parancs jelent meg az idegen honosok összeírására, szerepel benne maga a parancs, beragasztva az összeírt idegen, honosok névsorát saját maguk számára is feljegyezték, és azt is, hogy a bejelentés a megfelelő hatósághoz megtörtént április 22-én. A hivatali ténykedések feljegyzéséhez különösebb kommentárokat nem fűznek, tehát azt, hogy akár ők, akár a lakók hogyan viszonyultak ezekhez a dolgokhoz, arra közvetlen utalások nincsenek. Más oldalakon pedig a számukra fontos rendelkezések, vagy a lakók számára fontos információk beragasztva szerepelnek általában lapkivágatok formájában, és a füzet elején egy regiszteres mutató, nagyon precízen, alaposan vezetett mutató biztosította a tájékozódást. Minthogy rengeteg adatot kellett szolgáltatniuk, május 24-én körlevelet intéztek a lakókhoz, miszerint kérjük, hogy munkánkat megkönnyítendő az alábbi rovatokat kitölteni, és ezt a cédulát második emelet 2 szám alá juttatni szíveskedjenek. Ezen összeírás alatt, hát ez a név, bérlői státusz, foglalkozás, szakszervezeti tagság, de az a tény, hogy ezt ilyen kérés formájában terjesztették a lakók elé, és maga az egész füzetnek a külalakja és belbecse tükrözi azt a viszonyt, ami a bizalmiak és a lakók között volt, tehát Említettem, hogy szubjektív megjegyzések nincsenek, de maga az egész füzet azt sugallja, hogy a bizalmiak és a lakók között egy alapjában harmonikus viszony volt, amennyire ez ilyen turbulens időkben lehetséges, tehát a lakók általában időre szolgáltatták a szükséges, nem csekély mennyiségű adatot, és a bizalmiak pedig igyekeztek a ház ügyeit lelkiismeretesen intézni, és a lakóknak mindenben kezére járni. Maga a ház a Gyár utca 26, a mai Jókai utca és Weiner Leó utca sarkán elhelyezkedő négy emeletes bérház, amely 1896-ban épült, és 1912 óta a Mellinger Dávid fűszerkereskedés, Budapest egyik vezető fűszer nagykereskedése birtokolta, és 1914 óta a fő telephelye is ott volt. Dávid a cég alapító, ekkor már 80 éven felüli ember, és a fiai vitték a céget, akik közül ketten, Alajos és Mór a családjukkal a proletár diktatúra idején is ott laktak a házban. Ugye a ház lakásállománya szinte teljes egészében polgári lakásokat foglalt magában, 3-5 szobás, fürdőszoba, cselédszobás lakások. A főbérlői háztartások nagy része ekkor is tartott háztartási alkalmazottat, az egyedüli kivétel, tehát polgári standard alatti lakás az itt a cselédlépcső mellett megbúvó kétszobás lakás jelentette, amely se cselédszobát, se fürdőszobát nem tartalmazott, és a mellékhelyiség is külső volt, de ez sem munkás lakás, hanem két szobás, ezeket ugye az említett nyomdászon kívül segédkönyvelő, kereskedelmi alkalmazott és szabó bérelték. A többi főbérlői család polgári egzisztencia, kereskedő és tisztviselő dominanciával. Szerencsére nem vagyunk csak a száraz adatokra utalva, mert a házban lakott az ekkor 9 éves Vas István költő a családjával, akinek a regényes visszaemlékezései segítségével, különösen a Nehéz szerelem című segítségével, hát a szószoros értelmében bele is szagolhatunk kicsit a ház milliójébe, mert gyerekként ugye ő a gang felől, a konyhák, a szagok felől látta a házat. Hát most idézetek felolvasásától eltekintenék, mert a tömörség nem tartozott írói erényei közé, de megerősíti azt ő is, hogy ugye a szaga között a jó polgári konyha szaga uralkodott, és ebben mint valami egzotikus illat felhő a Mellinger cég kávé pörkölése időnként egy ilyen új illatláva, más típusú illatlávát lövelt be. Szerinte is a Mellingerek jelentették a ház arisztokráciáját, de a többi család is hasonló vagyoni színvonalat képviselt, kivéve ugye a cselédlépcső melletti lakásokat. Az ő édesapja Vas Pál egyébként ugye ekkor egy hadikonjunktúrán felfutott szövetkezetből alakult Középbanknak a főkönyvelője volt, majd a 20-as években egy nagyon előkelő nagymúltú textiles cégből, részvénytársasággal alakult textiles cég igazgatója lett, ez a státusza is, meg hát a fia emlékezéseiben is úgy jelenik meg, mint egy, hát egy tőről metszett kapitalista, egy igazi burzsúj mondhatni, de hát nem tudom mennyire olvasható, itt az időktől nem eltekintve a foglalkozását, mint bankmunkás jelöli meg, és tagja a pénzintézeti dolgozók szakszervezetének, tehát formailag semmi akadálya annak, hogy a dolgozó polgársághoz számítsák. Ugye magának a házbizalmi rendszernek a kialakulásáról és kezdeteiről nagyon kevés az információ. Annyi biztosnak tűnik, hogy a házbizalmi, mint állami intézmény legfontosabb eredete, amíg a Berinkei kormány által alkotott 26-os számú néptörvény a tervezett nemzetgyűlési választások lebonyolításáról, miután választói névjegyzék készítésére arra a bonyolult procedúrába, amit ez megkíván, nem volt idő, az volt a döntés, hogy választói igazolványok alapján szavaznak, és az ehhez szükséges adatlapok kitöltésének, ellenőrzéséhez és az összeíró bizottsághoz való eljuttatásának ellenőrzéséhez kellett minden házban 5 lakásonként bizalmi egyéneket választani. Amikor a proletár diktatúra az első rendelkezései között már március 27-én, ugye a 10-es számú kormányzó tanácsi rendeletben, tehát benne van még az első 10-be, kimondja a bérházak államosítását, akkor a kialakult, évtizedek óta kialakult szokás szerint logikusan a házbérek beszedését a házfelügyelők feladatává teszi. De a házfelügyelőkkel szemben azok hagyományos társadalmi szerepe miatt, őket ugye régóta a házi úr és a hatóságok meghosszabbított karjának tekintették, nagyon bizalmatlanul állt hozzá a proletár diktatúra, annak ellenére, hogy sok házban ők voltak az egyedüli, vagy csak nem egyedüli proletár osztályhelyzetű személyek, és ezzel függ össze, hogy néhány nap múlva, április 1-én szinte ráfutva az első házbérfizetés időpontjára, egy új rendelet jelent meg, amely a házbérek beszedését és az állami házbérszámlára való befizetését már egyértelműen a házbizalmiak feladatává tette, majd még április folyamán az élelmiszerjegyek kiosztását is elvették a házfelügyelőktől az addigi visszaélésekre hivatkozva, és ezt a felelősséget is a házbizalmiaknak adták át. A házbizalmi, és ugye itt jön az, hogy miért mondom én azt, hogy a házbizalmiak hatalmi szervek voltak. Jóval többről volt itt szó, mint a házfelügyelők hagyományos ilyen hatóság kinyújtott karja szerepének az átvételéről. Ugye ismeretes, és már volt is szó arról mai nap is, hogy a proletár diktatúra állama egy szélsőségesen dihotóm társadalom szemléletre épült, ugye proletariátus burzsoázia, dolgozók, kizsákmányolók megkülönböztetésére. És ez két nyíltan vallott és felvállalt követelménnyel járt. Az egyik az, hogy a hatalom gyakorlásában csak proletárok vehetnek részt, a másik, hogy minden konkrét kérdést úgy kell rendezni, hogy az közvetlenül a proletariátus érde, illetve a proletárok érdekeit szolgálja. De ugye ki a proletár? Egy komplett szerveződésű társadalomban ki hova tartozik, ha két részre kell választani. Ezt minden egyes konkrét helyzetben el kellett dönteni, le kellett játszani, és itt volt döntő és aktív szerepe a házbizalmiaknak. Hogy ki hova tartozik, arról egy nagyon általános útmutatást adott a Tanácsköztársaság alkotmánya, amikor a választójogból kizárta azokat, akik nyereségszerzése céljából bérmunkásokat alkalmaznak, munkanélküli jövedelemből élnek, a kereskedőket és a papokat. Ugye ezek a megjelölések ugye még messze nem olyanok, hogy ez alapján egy választói névjegyzéket össze lehetne állítani, de mód és lehetőség sem volt arra, hogy a kellékek bonyodalmas igazolása alapján egy választói névjegyzéket összeállítsanak, ezért rendkívül praktikus megoldást alkalmaztak, szavazásra jogosított a párt vagy szakszervezeti igazolvány, aki pedig ilyennel nem rendelkezett, az pedig a házbizalmi által kiállított igazolvány jogosított a szavazásra, tehát a házbizalmiak döntötték el, hogy ki az, aki a hatalom gyakorlásában részt vehet. Másik fontos kérdés az ellátás, a közszükségleti cikkek beszerzése. Ugye ezek a javak igazságos elosztása, az egy kulcskérdés volt a diktatúra szempontjából. A diktatúra irányítói is úgy vélték, hogy a társadalmi bázist úgy tudják megtartani, ha az a közérzet keletkezik, hogy a javak elosztása jóval igazságosabb, mint korábban. Amikor április 1-én újra nyitották a boltokat, olyan rendelkezés jelent meg, hogy ruházati cikkeket, bútort, konyhai eszközöket kizárólag a házbizalmi által adott vásárlási igazolványra lehet állítani, és a meghozzáfűzött útmutatás szerint nekik személyesen kell meggyőződni arról, hogy az adott cikkre múlhatatlanul szüksége van az igénylőnek, az illető proletáre. A bútorelosztásnak egy teljesen külön rendszere alakult ki, és itt is a házbizalmi aláírása, igazolása elengedhetetlen volt. Az élelmiszerelosztást illetően május végén megjelent egy olyan rendelkezés, amely három kategóriába kívánta beosztani a lakosságot élelmiszerjegy szempontjából, a vörös színű A kategóriára a munkások, a fegyveres testületek tagjai és az orvosok lettek volna jogosultak, a szellemi alkalmazottak a B kategóriára, és mindenki más, aki marad, a C kategóriára. Ezek ugye nem tudom mennyire látni, de ez akár egy kvíz kérdés is lehetne, hogy ebben a teljesen polgári összetételű házban vajon hányan kerültek ilyen szempontból a C, azaz a burzsoá kategóriában. Hát egy sem, egyedül a ugye két lista is fönnmaradt, a korábbi listán egyedül a Mellingereket írták a C kategóriába, de aztán őket is átjavították B-re, és ráadásul maga a cég igazolta, hogy ők szellemi dolgozók, és ami még érdekes, hogy a két lista között eltelt pár napban több család is javítani tudta a pozícióját B kategóriáról A kategóriára olyan módon, hogy igazolták azt, hogy valója, hogy nem a családfő, hanem egy olyan családtag, a családfenntartó, aki a kedvezőbb az A kategóriába, valamilyen okból az A kategóriába esett, tehát például egy kereskedő helyett a hadirokkant rokonát átminősítették családfenntartó társbérlőnek családtagból. Mindez nem lett volna lehetséges, ha a házbizalmiak nem járnak a kezükre. Ugye az idő haladtával ezt csak mutatom, hogy amikor ugye a lakás rekvirála, ugye amikor április elején Szamueli Tibort és Vágó Bélát diktátori hatalommal ruházták fel lakásügyekben, és ők ugye ezt radikálisan és gyorsan meg akarták oldani. Közzétették azt a parancsot, mely szerint a lakáskataszter pontos kiállítását halálbüntetés terhe mellett parancsoljuk meg a házbizalmiaknak és a házmestereknek. Nekik kellett volna egyetlen napi határidővel megállapítaniuk azt, hogy véleményük szerint a lakásokból hány és milyen helység vehető el újabb lakás céljára, ehhez milyen átalakítás szükséges, stb. De katonai téren is fontos feladataik voltak a házbizalmiaknak. Ugye, amint ugye, hallottuk már délelőtt, a június 10-ével elrendelték a sorozást, és akkor a házbizalmiaknak kellett biztosítaniuk azt, hogy mindenki rendesen megjelenjen, sőt, jegyzéket kellett vezetniük a sorozás eredményéről, az összes férfi lakó katonai státuszáról, és ezt napra készen is kellett tartaniuk, nem beszélve arról, hogy ők voltak felelősek, a katonaruhák, a hadsereg részére gyűjtött fehér nemű begyűjtéséért is. és hát számos egyéb rendészeti feladatuk is volt, mint például a kijárási tilalom óráiban az ő igazolásukkal lehetett az utcán tartózkodni, de a diktatúra társadalompolitikája, az ellátásra szorulók, a nyaraltatandó gyermekek kiválasztásában is elengedhetetlen szereplők voltak. Ezzel a néhány adalékkal is talán sikerült alátámasztani azt, hogy a házbizalmiak a hatalmire nem csupán a hatóság meghosszabbított karjai voltak, hanem a hatalmi rendszer önálló, komoly autonómiával bíró és a társadalompolitika érvényesítésében jelentős szereppel, mozgástérrel felruházott szereplők. Ugyanakkor volt egy ellenmondás ebben, ami már ugye az elején érvényesült, de ahogy a diktatúra társadalmi bázisa szűkült, csak fokozódott, hogy nem tudták úgy megszűrni a bizalmiakat, hogy a diktatúra mint megbízható támaszaira tekinthessen rájuk, ezért visszatérően szinte néhány hetenkénti hullámokban jelentkezett a házbizottságok bizalmiak összetételének bírálata, újraválasztásuk igénye. Végül a kérdést a diktatúra végnapjaiban már július 18-án megjelent rendelet volt hivatott hosszú távra rendezni. Miután ez végül is nem érvényesült, erről most már meg az időm is lejárt, erről most már nem is szeretnék beszélni, csak egyetlen dolgot emelnék ki. Ugye a ház szerint a házbizottság és bizalmiak megválasztásánál annak van választójoga, lakói státuszától függetlenül, tehát főbérlőtől háztartási alkalmazottig bárki, de csak annak, aki vagy a párt, vagy pedig valamely elismert szakszervezetnek a tagja. Választható pedig csak az, aki már március 21-e előtt tagja volt, vagy a kommunista, vagy a szociáldemokrata pártnak, vagy valamely szakszervezetnek, és ahol egy bizalmi van, ott lehetőleg, ahol pedig kettő van, ott legalább az egyik fizikai munkás legyen. Tehát ami ebben itt nagyon figyelemre méltó, hogy a társadalomba leginkább beágyazódó és a társadalommal legszélesebb felületen érintkező hatalmi intézményt egy szűkebb választójogi bázison kívánták megválasztani, mint amit az alkotmány, a tanácsköztársaság alkotmánya a tanácsválasztásokhoz írt elő. Ez az egy említett ellenmondásnak a világos kifejeződése. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen Sipos Andrásnak, és